Ezen a szombaton kettős heti szakaszhoz érkeztünk el. Mózes harmadik könyvében folytatódik a heti szakaszok sora. Az előző részben, a smini szakaszban volt szó a tisztátalanról, tiszták és tisztátalan állatok fogyasztásáról. És azt megelőzően ugye arról esett szó, ahogyan Áron és a papok bemutatják az első áldozatukat. És akkor említést tettem arról, hogy ez a könyv, a Mózes harmadik könyve tulajdonképpen az Isten és ember közötti kapcsolat minőségét, mienségét írja le. Az első 10 fejezetben részletesen az áldozatok mienségéről, áldozatok bemutatásáról ír, hogy hogyan, miként történjen ez, és tényleg többször is esett már arról szó, hogy arról beszéltünk, hogy ezek mind-mind az Istennel való kapcsolat megélését segítették, ezek az áldozati formák, és mind arra mutattak, hogy milyen legyen Isten és ember között a viszony, a kapcsolat. És ugye ennek az előfeltétele tulajdonképpen az, amivel a múltkori heti szakasz folytatódott, hogy másként nem tudja az ember megélni ezt a kapcsolatot, csak akkor, ha egy tisztaságban van benne. És pont ezért taglalta a tiszta-tisztátalan kérdését az előző héten ez a rész. És említést tettem arról is, hogy itt nem elsődlegesen ugye a kóserságról van szó, hogy mit tegyen az ember és mit ne, és hogy milyen állatokat fogyasszon fizikálisan és miket nem, hanem itt valóban egy olyan üzenet összegzést lehet mondani, hogy mi az, amit az ember magához vesz, mi az, amit a szelleme, lelke bevesz, mi az, amit megeszik az ő szellemi és lelki élete, és mivel táplálja a saját lelki világát és szellemi világát, és Isten erre adja meg azt, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan. És ugye még itt az előző heti szakaszban megszabja azt, hogy tulajdonképpen milyen fajta állatok lesznek tisztátalanok. Elsődlegesen a ragadozó félék evését tiltja, másodlagosan pedig a csúszómászókról tesz egy kritériumot, hogy ezeket ne fogyaszd. És ha csak egy kicsit átvisszük a hétköznapi életünkbe, még visszatérve a múltkori üzenetre, akkor úgy gondolom, hogy ma is aktuális ez, mi az a ragadozó, és mi az a mindent megevő és bekebelező és elragadó szellemiség, amit az ember magához tud venni, amit be tud vinni az életébe, és az elragadja az érzéseit, megragadja a gondolatvilágát, megragadja a lelki világát, és bizony negatív irányba tereli. Az ilyenektől kell az embernek távol tartania magát, ami eltereli őt és elviszi őt a tisztától. A másik pedig ugye a csúszómászó szellemiség, ez ma is érvényes, ma is él. A gerinctelenség és a nem egyenesség, a nem őszinteség, a nem az igazság mellett való kiállás, ettől a fajta lelkülettől is, és ettől a fajta szellemiségtől is az embernek távol kell tartania magát. Különben, ha ezt hagyja, hogy beépüljön akár a gondolatvilágába, akár az érzelmi világába, akkor ez nagyon meghatározza majd a jellem formálódását a továbbiakban, és bizony ezt el tudja vinni az isteni útról és attól, ami tiszta. És ennek a tiszta és tisztátalan megállapításának a folytatása lesz a mostani eheti szakasz, amikor is kettős szakaszt vesz elő. Az egyiknek a neve a Tazria, a másiknak a neve pedig a Metszóra. És mind a kettő az úgynevezett poklossággal fog foglalkozni. A Tazria szakasz egy nagyon érdekes rész, hiszen egy olyan történettel kezdődik, aminek semmi köze nincs a poklosság, hogy úgymond, ez pedig a gyermekágyas asszonynak a története, és az, hogy az ő állapotára milyen törvényt kell betartani, és mit és hogyan kell végezni. És utána az emberen fakadt poklosság megismeréséről, és a ruhán lévő poklosság megismeréséről szól ez a rész. Tulajdonképpen arról, hogy hogyan ismerhető fel ez a poklosság. Hogyan, miként látható meg, hogy ez itt valami nem jó irányba halad, és hogy valami rossz kezdődik el. Tehát először a láthatóságot mutatja be, és a második heti szakasz a meccóra lesz az, ami az emberi poklosságnak a megtisztításáról, vagyis a helyrehozataláról, a meggyógyításáról, az egészség visszaállításáról fog szólni, hiszen itt már az emberi poklosság, a saház poklosságának a megtisztítása lesz a domináns. És nem véletlen, hogy ez a két szakasz nagyon sokszor párban jár egymással, mert Isten, amikor ad egy törvényrendeletet, és mondjuk szembesíti az embert valamivel, akkor arra mindig ott van a megoldás. Nem hagyja kételyek közt, és nem hagyja kétségek közt az embert. Nem azt mondja, hogy bűnös vagy, ez a következménye annak, amit tettél, hanem mindig azt mondja, hogy itt a megoldás rá. Elmondja, hogy mi történt, felvázolja, mint ahogy a Tázria szakasz is felvázolja, megismerteti a dolgokat, hogy hogyan tudod meglátni, hogyha valami baj van, de nem hagy ott válasz nélkül, hanem már is megadja a választ, hogy hogyan gyógyítsd. Hogyan gyógyítsd ki ebből a helyzetből ezt és ezt az embert, hogyan orvosold ezt a helyzetet. És én úgy gondolom, hogy már önmagában ez egy üzenet számunkra is, és valóban egy gyönyörű, szép képe, egy teljes képe ez az Istennel való kapcsolatunknak is, hogy amikor meglátunk valamit, ami hibás az életünkben, ami rossz lett, és ugye az előző tanításban is szó volt róla, ami poklos lett, ami megsérült, ami bajba került, arra mindig ott van már is Istennek a válasza, hogy így tudod meggyógyítani, így tudod helyreállítani, így tudod megújítani, így tudod újra éleszteni és újjátenni. És számomra ez egy nagyon reménységet adó, és egy nagyon szép, tel is tele van biztatással ez a szakasz, bármennyire arról szól, hogy egy fájdalmas elveszítés, vagy egy seb, egy betegség hordozásáról van a szó, és ugye nem egy vidám heti szakasz ez, amiben ilyen happy dolgok történnek, mégis olyan mélységeket hordoz magában, hogy mindenből van kiút. Egy olyan nagyon szép biztatás és reménységet ad arra, hogy bár most észreveszed, hogy jelennek meg a poklosság tünetei, észreveszed, hogy valami nem működik az életedben, vagy nem működik a családod életében, vagy a közösséged életében, ott van. Látod, hogy ez egy fekély. Látod, hogy ez most itt nem lesz jó, és ennek ez betegséget, fájdalmat, stb. Fog okozni. Mégis az egésznek a végkicsengése az, hogy lesz egy tisztulási folyamat, át fog menni az ember, a közösség, a család, bármi, ami éppen megírja ezt a poklosságot, át fog menni ezen, és ki fog jönni belőle. És amikor felismeri azt, hogy hoppá, milyen állapotba kerültem, tünk, miben vagyunk benne, arra mindig ott lesz a megoldás, hogy hogyan lehet kijönni. És úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen nagyon fortyogó, és ahogyan az előbbi tanításban is szó volt, hogy egy nagyon változó és állandóan kiszámíthatatlan élethelyzetekben is és szituációkban éljük a napjainkat, akkor ez egy nagyon-nagyon erős és biztos pont arra, hogy ha adódik egy olyan helyzet, hogy felismerem, hogy ez egy baj, ez egy nem jó dolog, ez egy nem életet adó, hanem egy életet hátráltató dolog, arra Isten mindig oda fogja tenni a megoldás kulcsát. És számomra, amikor egy picit készültem erre a napra, hogy mi lehet az állandó ebben az egész változóban, akkor úgy gondolom, hogy pontosan Isten állandó szava az, ami egy folyamatos biztonságot tud nyújtani az embernek, hogy bár most a pillanatnyi helyzet nem a legkedvezőbb, bár most látod a poklosságot az életeden, most látod a ruházatodon, látod ezen azon, majd ezekre részletesen kitérek egy kicsit, hogy mi mit jelent, látod azt, hogy nem működik úgy, ahogy működnie kellene, de ott van Istennek a szava, hogy működni fog. A jelen nem azt mutatja, de a jövő megadja a változást, a helyreállítás lehetőségét, ott van benne a reménység, és mindig ott van a kiút. Mindig ott van a kiút. És lehet, hogy most tényleg egy alagúton megy át az ember, és egy sötét időszakban van, de ez nem egy állandóságot jelent a számára, hanem igen, Isten mindig megadja a megoldást, mindig a fény felé vezet, mindig megadja a kiútat, és mindig ott van a helyreállításnak, a helyrehozásnak a lehetősége, és ezt az ember meg tudja élni. És nekem egy ilyen összegző üzenetet adott összességében ez a heti szakasz, hogy bár nagyon részletesen leírja azt, hogy mi az, ami az embert visszafogja, és az életét nem előre viszi, hanem még hátráltatja, és valóban elhalt, és fájó pont, és fájó rész, de ott van az orvosság. És valahol mindig is ezt éreztem a hívő életem során, hogy bármikor Isten rávilágított egy olyan helyzetre, egy olyan szakaszra, akár a múltból, akár a jelenbe, hogy ez nem működött, ez poklos volt, ez megsebesült, ez fekélyes, ez gennyes és nem Isten szerinti, arra mindig volt válasz, mindig volt megoldás, hogy de hogyan lehet az? És hogyan válhat újjá, és hogyan újulhat meg, és hogyan válhat Isten szerinti tisztává. Hiszen itt a tisztátalanságok folytatódnak tovább, és hogy hogyan is függ össze tulajdonképpen ez a mostani poklosság az előző heti szakasszal, a tiszta és tisztátalan állatok fogyasztásával, úgy gondolom, hogy nagyon is összefügg. Az ember első látásra azt gondolná, hogy az volt egy fejezet, és akkor most egy totálisan más fejezet kezdődik, a poklosság. Hiszen a poklosság ugye az első sorban a bőrön jelentkező bőrbetegség volt, és a bőr felső felületét érintette, a felső hámréteg elhalását, ami ugye egy fertőző betegség volt, tehát nem egy helyen volt, hanem elindult, és végig elkezdte fertőzni az ember testét, és amivel érintkezett, azt is megfertőzte. Ebből adódott az, hogy ugye a ruházatot is, a házat is, stb. Mindent fertőzött, és ezért volt az, hogy ezt el kellett különíteni, a poklos embert ilyenkor el kellett zárni, el kellett különíteni a néptől. És hát ugye első látásra úgy nem nagyon függ össze ez az egész, mert ez egy külső fizikális betegség, miközben van ez a tiszta, tisztátalan állatokhoz. És hogyha egy picit átvitt értelemben visszük tovább a gondolatmenetet úgy, ahogy el is kezdtük, hogy az ember mit vesz be magába, milyen szellemiséget és milyen áramlatokat enged be a lelki világába, a gondolatába és a szellemi életébe, az bizony eredményezi a poklosságot. Mert ha én tisztátalant engedek be az érzésvilágomba, akkor egy bizonyos érzés területen, azon a területen az érzéseim, a vágyaim a tisztátalanságban elhalnak, és nem tudnak tisztán kijönni. Poklossá lesznek, élettelenné lesznek. Hogyha az én szellemi életemben beengedem azt a sok-sok tisztátalant, ami nem Isten igéje szerinti, és mindent behabzsolok, akkor ellepi a tisztátalanság azt a területet, és poklossá válik. És így az emberben, a lelkében és szellemében ugyanúgy ott lesz az a poklosság, hiszen a poklosság ugye az elhalásról szól, valami nem működik. Valami nem fog működni, pontosan azért, mert beengedtem áramolni azt a tisztátalant. Tehát el lehet mondani azt, hogy a poklosság tulajdonképpen a tisztátalanságnak a következménye. És nem csak fizikális értelemben vett poklosságról van itt szó, hanem igen, a lelki értelemben és a szellemi értelemben vett poklosságról is. Mi az, amit én annak idején bevettem, megettem, magamévá tettem, és tisztátalan volt. Mert annak a következménye lesz az, hogy el fog az a rész ott halni, nem fog tudni működni. Nem fogja tudni betölteni az Isten szerinti tisztát. De nem örökké. És itt van ebben egy nagyon nagy változásnak a lehetősége, a megújulásnak a lehetősége, hogy amikor az ember érzi, hogy nem működik és nem megy, akkor azt mondja Isten, hogy van belőle tisztulás. És nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mennyire szerető Isten, és nagyon szeretjük hangoztatni ezt, hogy az Isten szeretet, és hogy mennyire szeretjük egymást, mert ő is szeretet. És nagyon gyakran kihangsúlyozzuk, hogy csak a kegyelemről beszéljünk, hogy igen, ő az, aki megkönyörül és megkegyelmez rajtunk. De pontosan ezekben a részekben, a törvény eme részeiben érezhető az, hogy Isten mennyire kegyelmes. Mert nem azt mondja, hogy hát akkor menj a karanténba, aztán ott elpusztulsz, hanem bár most el vagy különítve, de megújulva fogsz visszajönni. És valahol itt kezdődik az isteni kegyelem. Nem ott kezdődik, hogy úgy általánosságban beszélünk arról, hogy jaj, de rossz voltam, hú, megbocsájtott, halleluja, mennyire kegyelmes. Hanem amikor konkretizálódnak a dolgok, és előjönnek ezek a poklos területek, és az ember megérzi, hogy igen, ez itt nem működik, pedig kellene, hogy működjön. És az egyszer csak élővé válik, mert Isten kegyelme által élővé válik, Isten szeretete által élővé válik, és akkor tényleg el tudja mondani az ember, hogy megismertem Isten kegyelmét. Megismertem Isten szeretetét. És pontosan ezekben a heti szakaszokban érezhető az, ami nagyon-nagyon közel hozza az Isten és ember közötti kapcsolatot. Mert mire rendelte el Isten az embert? Életre. Életre. És ha Isten életre rendelte el, akkor azt akarja, hogy éljen mindene az embernek. A lelke, a szelleme, a teste éljen. És pontosan ez, amikor a poklosság megállapításáról és annak kezeléséről van szó, akkor ebben érezhető a leginkább az, hogy Isten mennyire az élet Istene, és mennyire az élet ura, és mennyire az életet akarja adni az embernek. És ebben az életadásban és élet helyreállításában jelenik meg, én úgy érzem a leginkább és legmegfoghatóbban és érzékelhetőbben az ő szeretete és az ő kegyelme. És amikor az ember valóban megérzi ezt, hogy egy elhalt, mint ahogy így beszélgettünk az alkalom előtt is, hogy akár a saját hibáján kívül halt el mások által, mások miatt, vagy a saját maga hibájából elhalt egy terület az életében, az érzelmében, a gondolataiban, azok újjá élednek. Azok meg tudnak újulni, és új értelmet tudnak kapni azok a területek. És én úgy gondolom, hogy ez a teljes megújulás, ez a teljes fölépülés és fölgyógyulás az, ami ebben a nagyon keszekusza, nagyon fertőzött és nagyon tisztátalan világban egy biztos pont lehet ma a hívő ember számára. Ez a fajta megújulás és ez a fajta helyreállás bizonyítja számomra most így ebben a szövegkörnyezetben leginkább az isteni kegyelmet. És hogy ez a helyreállás és megújulás és ez a meggyógyulás milyen területeken történik, Ugye itt elsősorban, amikor megismeri az ember, akkor, és a felismerésről van szó, hogy ugye hát poklosságról van szó, az emberen történik ez, és a ruhán. És mi az, amit egyből érzékel az ember, hogy valami nem működik az életében, és tisztátalan lett? Hát elsősorban önmagán az érzéseim, ugye az érzéseiben, a gondolataiban, az ő saját lényében érzékeli ezt, az ember jellemében érzékeli ezt, hogy valami nem úgy működik, és nem úgy megy, ahogy kéne, ami persze kihat arra, hogy a ruhája is olyan lesz, ami ez esetben az ő életútját és az elhívását jelöli. Tehát amikor egy Istennel való kapcsolatot megél az ember, érzékeli, hogy hoppá, itt valami elhalt, valami nem működik, akár az érzésemben, akár a szellemi életem területén valahol, ez ki fog hatni arra a szolgálatra is, amire ő eredendően el van hívva. Akkor nem fog úgy működni az a szolgálat, akkor befertőzteti azt a szolgálatot is. Tehát egyértelmű, hogy tisztulásra van szükség, és bizony ezeket a mai korban is nagyon aktuálisan lehetne használni. Addig, amíg az életedben egy szakasz nincs kitisztulva, addig ne kezdj semmiféle olyan szolgálatot, ami isteni szolgálat lenne. Ne kezdd el. Ha nincs rendezve a múltadban valamilyen érzés vagy érzület, addig te ne menjél, és ne kezdj el evangéliumot hirdetni Isten hatalma szeretetéről és jóságáról, mert neked még ott nincs rendezve valami. Mert hogyha valami sérülés ért, akár gyerekkorodban vagy bármi, az ott egy seb, az neked még ott nem gyógyult be. Ha begyógyult, akkor mehetsz, és menj, és szolgálj, és hirdesd az evangéliumot, és hirdesd, hogy mekkora kegyelme és szeretete van Istennek, hogy ezt begyógyította. De amíg az ott van, és fekélyes, és sebes, és elhalt rész, addig ne akarjon az ember bármiféle szolgálatot is tenni, hiszen így függ össze az emberen és a ruhán lévő poklosságnak az egymás mellettisége, hogy ez ki fog hatni egyik a másikra. Ezt addig nem tudja az ember végezni. És amikor a megtisztulásról van szó, akkor természetes, hogyha az ember megtisztul, akkor minden körülötte is megtisztul, hiszen amikor az emberi megtisztításról szól már a Metszóra rész a 14. fejezettől, ott már nem csak az embernek a megtisztulásáról, hanem a háznak a megtisztulásáról is van szó, vagyis mindaz, ami engem körülvesz, az tisztulni fog. Ha én tisztulok, és én helyreállok, és én magam elkezdek újulni, az a környezetemre is ki fog hatni. Ki fog hatni, hiszen látszódni fog az életemben a változás, az emberek fölfigyelnek rá, akik egy házban élnek velem, akikkel egy közösségben vagyok, akik egy lelki-szellemi kapcsolatban vagyok, azokra is kihat ez a változás, fölfigyelnek rá, és ez maga után von egy olyat, hogy tisztulnak ki a kapcsolatok, tisztulnak ki a különféle rendszerek, családi, közösségi, szűkebb, tágabb háztartások tisztulnak. Amikor az én életemben egy helyreállási folyamat elkezdődik, annak következménye lesz, ki fog hatni ez a környezetemre is. Na, de nem feltétlenül úgy, ahogy én elgondoltam. Mert Istennek a tisztítása az már egész másképp történik más személyeknél is, hiszen személyre szabottan Isten másként foglalkozik az emberekkel, és nem lehet azt mondani, hogy egy séma szerint állítja helyre mindenkinek az életét, hiszen mindenkinél másképp nyúl Isten az emberhez, és másképp kezeli azt a problémát, de kezelni fogja. És úgy gondolom, hogy itt van egy újabb biztatás és egy újabb megerősítés számunkra, hogyha egy helyreállás elkezdődik bennem, az biztos, hogy maga után fogja vonni azoknak a rendeződését is, és a helyükre kerülését, akikkel én egy közegben vagyok. Tehát, ha én elkezdek élénkülni, és helyreállni, és valóban megújulni, akkor az ki fog hatni Krisztus testére. Az ki fog hatni egy közösségre, az én helyreállásom jó hatással lesz a közösségre. De ugyanúgy ki fog hatni azokra is, akikkel egy hétköznapi közegben vagyok, a családtagjaimra, még akkor is, ha ők poklosak. Látni fogják azt, hogy én helyreálltam, és az emberben akaratlanul ott van a vágy a tiszta után. Ez belénk van ültetve. Isten meghagyta ezt a szikrát, hogy az ember a tiszta után vágyik, csak sajnos nagyon rossz eszközökkel és rossz helyen keresi azt. De vágyik a tiszta után. És amikor az emberben beindulnak ezek a tisztulási folyamatok, megmozgat mindent. Ez mindent megmozgat maga körül. Amikor Isten egy kapcsolatot helyre akar állítani, konkrétan az én és közte lévő kapcsolatot, tehát az ember és közte lévő személyes kapcsolatot, az a helyreállás, az nem csak ebben a két dimenzióban mozog, az én és ő közte, hanem igenis kihat a környezetre. És ezek a mozgások, a tiszta és tisztátalan mozgása, ez kis közegben, épp úgy, mint nagy közegben érvényes. Hogyha én megmaradok a saját kis tisztátalanságomban, akkor körülöttem tobzódni fog a tisztátalanság. De ha én elkezdem helyreállítani, és vágyom arra, hogy Isten helyreállítsa az életemet, akkor ez a helyreállítási folyamat ki fog hatni a családi, ki fog hatni a közösségi életre, és Krisztus testére egyaránt. És amikor most valóban egy olyan hihetetlenül kevert és tisztátalan légkör uralkodik mindenütt, akkor úgy gondolom, hogy pont a mostani heti szakasz az, ami egy nagyon-nagyon erős reménysugarat ad, és egy olyan fonalat, amiben az ember kapaszkodhat, hogy van kiút. És amikor az ember azt kérdezi, hogy hát hogyan tovább, meg miként, meg nem tudom, hogy mi a megoldás ebben az egész kotyvalékban, amiben vagyunk, akkor én úgy érzem, hogy pontosan ez a mostani heti szakasz mutatja meg, hogy bár megmutatom neked a betegségedet, itt a kórkép, itt van, hogy mi az, amik rosszak, tisztátlanak, elrontottad, stb. Életen, de van rá gyógymód. És számomra ez egy óriás nagy üzenet, és én kívánom, hogy mindannyian megtaláljuk a személyes gyógymódot, és megtaláljuk azt, hogy Isten valóban ebből az egész leprás helyzetből, ebből az egész elhalt rendszerből, ami benne van az életünkben, egy újat akar kihozni, pontosabban megújítani, és élővé tenni azt. És én hiszem, hogy mindannyiunk számára ez ma is aktuális, ez nem csak akkori törvény, és nem csak akkorra vonatkozott, hanem ma is épp úgy a poklos területeket Isten gyógyítani akarja, és helyreállítani akarja. Miért? Azért, mert az embernek az életét akarja, hogy éljen. Azért adta az életét, hogy éljen. Éljen, méghozzá tisztán éljen. És én ezt a tisztaságot, ezt a tisztulást kívánom mindannyiunknak.
Én nem tudom, miért kívánsz olyat, amelyik eleve elrendelt és működik. Bizony kihagytál valamit ebből az egész történetből, benne van a tisztulás vágya a poklosságtól kezdve minden ilyen betegségnek, de egyet valamit kihagytál. Ez parancs. Nem a te parancsod, nem az én parancsom, ezt a leviták kapták. És ha most azt mondom, hogy van főpapunk, akkor ő ezt kapta Istentől. Igenis, ő fogja a tisztátalanságot megalapítani, és nem Józsi Pistáról, és igazából ő fogja intézni ezeket a dolgokat, hogy a te küldetésed, a ruhád, a hivatásod szennyes, és több mint szennyes, nem leprás. Ez pedig a világ ura, a világ főpapja, bizony gyakorolja. A kérdés az, hogy ebben mi a mi saját szabad akaratunk, csak annyi, hogy a néphez tartozom-e, elfogadom-e a főpapot és a főpap szolgálatát, mert csak akkor működik. Akkor működik az, ami az újszövetségi könyvekben benne van, amikor hozzámennek a leprások, és mindegyik úgy kezdi, ha te akarod, akkor meggyógyulok. Tehát itt van a döntés. Elfogadom-e azt, hogy én a néphez tartozom? Elfogadom-e azt, hogy a főpap megmutatja a leprámat, megmutatja a szennyeződésemet a házon, a ruhámon, az életemben? Nem én vakarozok, bár nekem is úgy mutatja meg, hogy nézd magadra. Egy önvizsgálat, amit ő fog megmutatni, ő lesz a világosság. És visszakanyarodva azért így a saját gondolataimra is, itt beszélünk a háznak a leprásságáról. Igen, történt egyszer, hogy pont innét egy ilyen szombati alkalommal el kellett mennem valóba szolgálni, és egy gyülekezetbe ki kellett egy követ emelni a gyülekezet falából, mert nagyon-nagyon-nagyon leprás volt, össze is dőlt a gyülekezet. De nem erről akarok beszélni, hanem a fizikai valóságról, a biológiai valóságról. Tudjátok, hogy van vidéken házunk, amikor megvettük a házat, akkor az első az volt, hogy körbe 220 métert, pontosan 240 métert végig kellett alapoznom. Mert ugye nem beton alapra épült a ház, régi vályokház, amelyik csak úgy a földre lett rakva, és szívta fel a vizet, és szívta fel a vizet, és szívta fel a vizet. Ezzel mit is akarok mondani? Ha te életed nincsen szilárd alapon, a föld és te közötted nincs egy beton, egy kő alap, maga Krisztus. Te naponta fogod fölhív szívni a vizet. Te naponta úgy, ahogy van, elpudvásodsz, naponta úgy, ahogy van, rohad a téglád, úgy, ahogy van, lakhatatlan leszel önmagadban, úgy, ahogy van, hiába vered le a vakulatot, holnap ugyanúgy kijön. Pont a holnapi nap, megint gondolkodom, hogy a körbealapozás ellenére az egyik helyen meg is valahogy most lett egy kis falrész, vajon honnét szívja föl a vizet? És az életünkben is vannak ilyen fertőzött részek, meg kell állni, hol kapcsolódok közvetlenül a világhoz, úgyhogy nincs szigetelés, nincs maga Krisztusi alap a világ és én közöttem, nem választ el a világtól. Ez működik bizony a házaknál. Milyen alapokon van a házad? Milyen alapon? Ha az alapot rendezed, ki fog száradni a fal. Úgy, mint nálunk, ezt gyakorlatban tudom mondani. És hogyha újra kijön, akkor újra meg kell nézni, hogy hol nem Krisztusi alapon van az én életem. Hol nincs biztos, tiszta, elszigetelt alapon. Hiszen az alap nem találkozik közvetlenül a világgal. Te a világból mit szívsz föl? Médiától kezdve akármin. Mit szívsz föl? Ha nem szűri meg, nem gátolja meg a világnak az nedvességét, a maga Krisztusnak a szava és az ő akarata, akkor te folyamatosan rohadni kezdesz. Bocsánat, a szóért, erről szól. Erről szól. És ha belegondolunk abban, hogy ezek a bizonyos rohadások, poklosságok, hogy is működnek? Ott, ahol sötét van, ott működik a legjobban. Ott, ahol a dohos, nedves, állott víz van, hiszen az egy döglött víz, ami följön a talajból, a talajvíz. És egyetlen gyógyulásunk van. Az élő víz és a napfény. Ez a kettő. Az élő víz és a napfény. Ez a mi életünknek a gyógyulása. A szemlítésnek a foklossága megint csak gondolatot ad, mert itt egy hármasságra gondolkodom, mert a foklosság nem belülről indul, hanem valakivel hát szoros kapcsolatban voltál, cseppfertőzésben mondhatjuk egy. Valami nedvességet ott is nem határolt el, akár a ruhád, akár bármi, nem volt védelmed. Igen, beszélünk a gyógyulásról, de megint csak az van, hogy ha az életem nincsen magának, Krisztusnak átadva, és nem tartozom a néphez, akkor érvényes az a vicc, amit most egy kicsit, hogy föloldjálok benneteket, elmondom. hogy a leprás elmegy az orvoshoz, megállapítja, hogy hát kérem, maga leprás. Az érjen a keze, az érjen az füle, az orra, és akkor megszólal a beteg, azt mondja, és doktor úr, leteszik vágni az ujjaimat? Nem, kedves beteg, le fog az esni magától is. No, szóval körülbelül így néz ki, ha nem mész idő az orvoshoz, akkor nincs gyógyulás. Le fog esni magától. Elhal az életedbe ez, potty. Elhal a füled, potty. Ez a leprának a sajátossága. Időben mész az orvoshoz, az első jelnél, mert valóban a főpapnak, magának a levitának, igen, volt jogosultsága, volt parancsa arra, hogy téged meggyógyítson. Krisztusnak van parancsa Istentől, hogy ő, mint minden hatalom birtokosa, téged meggyógyítson. Megmutatja a jeleket, elkülönít, megvannak a módok, ezt mind olvashatod a Bibliában, pontosan ennek a Mesoratázria heti szakasznak pontos leírásai vannak. A te életedre. Ott van a leírás. A főpap teszi, de úgy, mint az új szövetségnek a betegei, oda mész leprásan, hogy elhalt bennem valami, ezek a jelek. Oda tudok-e menni? Mert különben tényleg nem lesz operáció, leesik magától. Ha nem időben mész oda a főpaphoz, akkor le fog esni. Megszűnik az életedbe az egyik ujjad, a kezed, a füled, és sorba potyognak le rólad a dolgok. És a ruhánál is ott van, hogy a ruha mindig a Bibliában azt jelenti, hogy mi a te küldetésed, elhívásod, mi a te feladatod. A ruha mindig az embernek a feladatát is jelezte, mondjuk egy munkaruhája is volt. És ez a munkaruha beszennyeződhet igen rendesen. Kérdés az, hogy honnét. Tőled lesz-e olyan, vagy közel voltál a lepráshoz? És ez így néz ki az embernek az élete, a szolgálata. Ha nagyon közel vagy a lepráshoz, dörgölődsz vele, akkor a te elhívásod, feladatod tűzbe. Mert meg kell égetni, mert úgy tud csak a fertőzés megszűnni. Nézd meg! A vallásos úgynevezett pásztori ruhába mászkáló emberek, ha dörgölőznek a hatalomhoz, a politikához, nézd meg, mi lesz belőle. Megszűnik. Megszűnik, elruhad a szolgálatuk. Egyszerűen még önmaguk is a külsőtől a ruhájukon keresztül megfertőződnek. Borzalmas belegondolni, hogy ha én valamivel dörzsölődő, összeülelkező, nyálas viszonyban vagyok, először a feladatom, a szolgálatom kezd befertőződni, és utána én is belefertőződök. Az én életem is belehal. Az én életemnek is a kezem, lábam, orrom és a többi potyog lefele. De fordítva is. Én általam is. Ha én belül szennyes vagyok, leprás vagyok, halott dolgaim vannak, hitetlen pap vagyok, volt köztünk ilyen, akkor a szolgálatod által tovább viszed a halált. Na most az élet szolgálja, vagy egy halál szolgálja, hogy ez most nagy kérdés. Az élettel van neked közvetlen viszonyod, vagy felelőtlenül dörgölődsz minden bullandó, halott dologgal. Sokan vitatkoznak, hogy szabad-e politizálni egy keresztény hívő vezetőnek, aki az igét hirdeti. Hát, ha ilyen szoros viszonyban van, meg fog halni a szolgálata, vagy a szolgálatával a halált viszi tovább. Tetszik, vagy nem tetszik? Fertőz. Kintről befele, vagy bentről kifele. Ami benned van, az meg fog jelenni a szavaidban, meg fog jelenni az szolgálataidban, a halált viszed a másik embernek. Mert magadban hordozod a halált. Egyértelmű, az embernek vannak rendezetlen dolgai az életben, rendezetlen bűnei vagy kötözöttségei, arról nem nagyon mer beszélni. Nehogy más is megszabaduljon. Tudod? A saját bajodról, ha nem beszélsz, hogy mitől szabadultál meg, és mitől gyógyultál meg, a másik ember nem tud meggyógyulni, ha nem vagy bizonság. ha titkolódod Isten igéjét, törvényeit, és így tovább, más ember fog meghalni. Mert halottá tetted Isten igéjét és törvényét, és más nem kapja meg. És ő ezért fog, miattad fog meghalni. Körülbelül így néz ki a leprásság. Mert a közben a ruhád közvetíti a másik embernek. A te szolgálati ruhád, a te felhatalmazásod. Lehet, hogy tiszta volt, de ha te leprás lettél, leprát fogsz vinni a halált. Ha halálla vagy kapcsolatban, halált fogsz vinni. Akkor ne beszéljünk arról, mert én nekem közvetlen viszonyom van mondjuk a pénzzel, akkor pénzről úgy fog beszélni a másik ember irányába is. Adakozz meg, tized meg, leszedlek. Ezek az oda-vissza fertőzések. A fertőzött ruha mutatja azt, hogy kivel voltál kapcsolatban, de mutatja azt is, hogy benned mi van. És ez is azért gyógyítható. Persze, ez tisztítandó, vagy megszüntetendő, ez pedig megint csak a főpapnak a feladata. Ha látunk olyan szolgálatot, amelyik a unalomig halott, akkor ahhoz nem lehet közünk. Bizony. Ha vannak emberek, akikből a hullaszag árad, akkor tényleg arról szól a történet, hogy imádkozhatunk, hogy találkozzon a gyógyítóval. Találkozzon, mert tovább fertőz. Mert tovább fertőz, mert benne valami el van halva, és az elhalt dolgok nem azt jelenti, hogy nincsen. Mert eleve nem arról szól, hogy ez az orrod leesik, a többi rendben van, akkor az egész testedre kihat. Bennünk, ha elhal valami, az minden egyes tevékenységünkre kihat. Ha egy házasságban elhal a szerelem, szeretet, akkor az mindenre ki fog hatni. Még a főzelékre is, amit megfőzött a feleség, vagy még a tisztaságra, nem akarok tényleg hétköznapi példákat hozni, mindenre kihat. És tehát a mindenre kihat, az azt jelenti, hogy ott valami baj van. Amikor csak úgy odavágunk szavakat, vagy kaját, vagy bármit, ott már valami belül van. De lehet gyógyítani. Nem neked, a papnak. És ezért kell a néphez tartozni, ezért kell azt mondani, hogy én Isten népéhez akarok tartozni, átadom az életemet, de az életátadással ott van, hogy jön a főpap, és azt mondja, ott halott dolog van. És ez nem azt jelenti, hogy nincs, hanem fertőző. Mert abból következik, ha valami benned meghalt, folytatódik tovább, mint a bűn is, egyik bűn nyit ajtót a másiknak, és így tovább egy folyamat indul meg, állandó folyamat itt is, a rossznak és a állandósága. Ha valami elhalt, azonnal orvoshoz. Ha valami érzelmi kapcsolat, akármi. És az nem egy törvényszerű elhalás, hogy Isten azt nem engedte tovább, hanem látni kell. És kérni Isten, hogy mutassa meg, hogy miért halt meg egy kapcsolatom. Miért halt meg az életemben ez, vagy az, vagy amaz a rész, vagy tett, vagy bármi. Miért? A legkisebb dolog, amit megölünk magunkban, ami meghal, az fertőző. Ha te nem tanulsz, akkor ez kihatása van millió dologra. Ha te nem teszel valamit, mert meghalt, akkor millió kihatása van. Folytatólagos ráadásul. Tehát a főpaphoz a nép mehet, mert a népnek a foklosságát, fertőzését bizony a főpap látja. De itt a mi lehetőségünk fájjon. Lássuk meg magunkon, hogy hol vagyunk. Halottak, érzéketlenek, stb., mert vannak jelek. És kérjük, hogy vizsgáljon meg, és gyógyítson meg. Illetve adja meg azt, hogy a ruhánk ne érintkezzen soha halott dolgokkal, amit neked tenned kell Istennek a munkájába, soha ne fertőződjön meg holt világi dolgokkal, és én se tudjak fertőzni másokat. És itt az igazság, hogy ha belül nem vagy rendezett, ne szolgálj. Igen, ha fáj a fogad, más fogsz mondani, mint hogyha szerelmes vagy, akkor is más fogsz mondani. Üzenetként is a másiknak. Ötvöződik a mi lényünk azzal, amit mondunk. Nem az a lényeg, de kapcsolódik hozzá akár az állapotunk bármely foka is, hogy ki vagy, az a szavaidon keresztül is másra rá fog terhelődni. Ha megnézzük a Bibliát, számtalan előírás van, mikor nem szólhat valaki, vagy mikor nem mehet háborúba, és így tovább, számtalan. És ez a poklosságra is ugyanígy vonatkozik. Ha belül meghalt valami, akkor te ne teologizálj, ne dogmatizálj, és ne beszélj másról, mert pontosan arról kéne beszélni. Először neked, hogy te gyógyulj meg, és légy bizonyság.